Köszöntöm a Kispad hallgatóit, Kádár Zoltán vagyok. Mai műsorunkban folytatjuk beszélgetésünket a nemrég visszavonult Vas Ildikó volt válogatott kosárlabdázóval. A Kézdivásárhelyen született, de Sepsiszentgyörgyön nevelkedett sportoló 42 évesen döntött úgy, hogy ezentúl inkább az edzői pályafutására koncentrál. A beszélgetés első részében a kezdetekről, az első felnőtt mérkőzésről, a számos országváltásról, a sepsiszentgyörgyi évekről is beszélgettünk, de szóba került a játékos edző helytállás és egy esetleges búcsú mérkőzés is. A második részben a válogatott szerepléssel kezdjük. Maradjanak a kispadon, Vas Ildikó társaságában. Vas Ildikó, több mint százszor szerepeltél a válogatottban, és olyan tornákon is játszottál, mint a FIBA Európa bajnokság, akkor Románia még az első ligában játszott a ti időtökben, most már így kell, hogy mondjuk. Mennyire volt jó az a román válogatott csapat? Mennyivel volt jobb esetleg, mint a mostani?
Nagyon jó csapatunk volt, és Én sajnálom, hogy most nem jutnak ki a lányok, mert most is vannak nagyon jó játékosok. Tehát most is vannak euroligás játékosok, Európa kupás játékosok, és mégis valami hiányzik. Valami hiányzik. Én ezt nem tudom így most elmondani pontosan, hogy miért. Én csak annak tudok örülni, hogy én abban a csapatban voltam, akikkel kijutottunk. Amit sajnálok, hogy és tudom, hogy többre lettünk volna, mi is többre lettünk volna képesek. Tehát ezt 100%-osan elmondom. Tehát az a tehetség azok a Mónival, Krisztina Csokán, Larissa Tóma, Andra Mandlake, Anne Paru, tehát ezzel a csapattal mi biztos, tehát hogy az Európa 6-7 csapata között lehetünk volna.
Mi történt azon az Európa-bajnokságon, mert a csapat nem volt valami acélos végül is, utolsó helyen zárt?
A 2007-es vagy a
2005-ös?
A 2005-ösre gondolsz. Nem tudom, hogyha így visszaemlékszel, hogy nagyon-nagyon szoros mérkőzéseket játszottunk. Tehát a török országban volt az Európa-bajnokság, és 2 ponttal az utolsó másodpercben vesztettük el a mérkőzést. Vagy Görögország ellen nagyon szoros mérkőzés volt, szerbek ellen ugyan. De hiányzott valami, ami tényleg, tehát 3-4 meccset nagyon-nagyon könnyen meg tudtunk volna nyerni. És így pedig tényleg 12. helyen végeztünk, ami, ha most nézzük, akkor jó eredmény, akkor pedig nem volt egyáltalán jó eredmény.
Mondjuk a 2007-es sem sikerült sokkal jobban.
Nem, és ott sajnos, ott biztos, hogy tudtunk volna jobb eredményt elérni, ha a rendszer 3 mérkőzés volt, és azzal mi a csoportból kiestünk és elbúcsúztunk, mert nem úgy volt, mint most, hogy az IBON a következő is még játszol is, és a helyezésekért játszani. Hogy ez azért volt, igen, volt sikeres.
Németország, Litvánia és Belgium volt akkor az ellenfél 2007-ben. Ezek a hatalmak azért még most is ott vannak a női mezőnyben.
Így van, tehát tudtuk, hogy nem kerültünk a legjobb csoportba, tehát a legkönnyebb csoportba, viszont Németországán nem vezettünk, meg tudtuk volna nyerni azt a mérkőzést. Nagyon jó csapattal szerepeltünk, tehát nagyon jó sok jó játékossal, Ankucasztorén ezt az előbb elfelejtettem, és az edzünk, egy francia edzünk volt, aki nem ismerti annyira minket, és mindenkit egyformán akart játszottatni, mindenkit egyformán akart kezelni, de hát ez így nem lehet, a 12-13 játékosból azért csak kell legyen egy első 5-6-7 játékos, aki tudja, hogy én most a többi segítségével megnyerem a meccset. Viszont ez nem volt ezeken a meccseken, mert itt minden 2 percben, 3 percben cserélgetett, aztán most ezt persze én nem akarok, én is edzőjük, nem akarok senkinek a munkát, nem akarom kritizálni, de
most már más szemmel látod.
Erős csoportban, igen, egy erős csoportban voltunk, de még úgy is lett volna esélyünk. Ott azt is úgy érzem, ezért van az, hogy tudom, hogy lehetünk volna azzal a csapattal, akár még olimpiáról vagy világbajnokságra is kijuthattunk volna, és ezt nagyon komolyan mondom, tehát ez biztos. ahogy említetted, hogy a litvánok nagyon jó voltak, a belga nagyon jó csapat volt, de belgákat is meg lehetett, és németeket is meg lehetett volna várni.
Említettél már néhány játékost abból a periódusból, de azért én mégis felsorolnék néhányukat. Ancuța Stoienescu, Anne-Marie Gödri, Perău, Larisa Toma, Brosovski Mónika, Andra Mandáke, Flori Pascalau és Krisztina Csokán. Hát nagyjából mind játszanak még, vagy játszottak még a közelmúltban.
Így van.
És ők sem fiatalok már, bocsánat a megállapításért, de hát ez azt jelenti, hogy akkor nem igazán jött hátulról senki, aki őket ki tudta volna ütni a nyerekből, a válogatottból, illetve most a klubcsapatokból. Nem?
De hát azért Gavrina Marginal, Pop Claudia, tehát azért jöttek, még voltak olyan tehetséges játékosok, akik... És a válogatottban azért Mónika Brosovski régóta nem játszik a válogatottban, a visszatom, hogy játszottak a klubcsapatokban, de nem a válogatottban. Tehát volt esélyük a fiataluknak, szerintem.
Igen, én ezt olyan szempontból mondom, hogy a klubcsapatuknál még mindig meghatározó játékosoknak számítanak, tehát még mindig szükség van rájuk. Nem jöttek jobbak, akik őket tudták volna helyettesíteni.
Így van, ebben a teljesen igazat adok neked, és szerintem ez is egy magyarázat arra, vagy igazolás arra, hogy az a csapat tényleg egy nagyon jó csapat volt, ahol olyan játékosok voltak, vagyis én azt érzem, ami lehetett, hogy éreztem azt a potenciált, és azt, hogy wow, hát most ezzel a csapattal már olyan egyéniségek, olyan játékosok voltak, akik tényleg nagy akarat, kitartás, tényleg többet tudtunk volna kihozni abból azért, mert Ancuța Stoienescu nem csak azért, mert ő a neve Ancuța Stoienescu, ő most is az olimpiára készült, és akkor most ez jövőben lesz, a 3-3 elleni játékot, tehát a csapatba. Mert ő még mindig, tehát ő még mindig nem adja fel, ő még mindig ambiciós, és ő még mindig próbál mindent megtenni, hogy ott legyen a legjobbak között.
És képes is ilyen magas szinten játszani, ez bizonyítja a csapatával. Hogy mi lesz a bajnokság folytatását, az nagyjából borítékolható, hogy itt is felfüggesztik. De abban a válogatottban még volt egy magyar játékos, Ambrus Erzsébet.
Erzsó a 2005, tehát az 2004-es európai selejtezőn, ő is ott volt, igen.
Ő már a pályafutása végén volt akkor, igaz?
Igen, és ő nem játszott a román válogatottba, a felnőttbe, az ifibe igen, a felnőttbe nem játszott, és akkor 2004-ben együtt úgy döntött, nem, ez most egy kicsit kényes a kérdés, de igen, azt mondtuk, hogy jó, akkor menjünk és megpróbáljuk, és úgy akkor jutottunk ki a 2005-ös Európa bajnokságra együtt.
Miért kényes a kérdés, bocsánat?
Hát, hogy miért mentünk a válogatottba vissza, mi 2004-ben? Ő akkor volt először, tehát ő miért nem játszott 2004-ig a román felnőtt válogatottba, amikor ő ifi román válogatott volt? Ő nem játszott, és azért neki is... a karrierre, tehát azért ő is lehetett valamit az asztalra, és nem volt a felnőtt válogatottba. Egész 2004-ig én 99-től voltam a felnőtt válogatottba, 99-től 2001-ig, ahol azt mondtam, hogy akkor én nem megyek a felnőtt válogatottba többet, hogyha nem igazság szerint lesz eldöntve, hogy ki lesz a 10-be, akkor 10 voltam, 12 játékos, és ki lesz az, aki legalább játékidőt kap, ha még 2 percet is, vagy 3 perces, és ha nem igazságosan döntik el, akkor nem megyek többet, és én nem voltam, azért nem voltam 2004-ig, és amikor 2004-ben felkért Carmen Tocalo, hogy akkor gyere, mert tényleg szükségünk van, azt mondtam, jó, ha. És azért voltam, hogy ez a kényes kérdés, és ugyanúgy az Erzsóval megbeszéltük, hogy akkor ha. Ezért mondtam, hogy kényes kérdés.
Nem kényes kérdés, mert erről beszélnünk kell, hiszen nem egy tehetséges sportoló maradt ki a válogatottból éppen a származása miatt. Vagy éppen azért, mert egy másik klub közeli edző került a válogatott élére, aki inkább a sajátját preferálta, a saját játékosát, mint egy lehet, hogy sokkal tehetségesebb más játékos, aki egy másik város csapatában játszik, és itt nem csak nemzetiségi kérdésre kell lebontani, de arra is le lehet bontani.
Igen, le lehet több mindenre, tehát tényleg ez nem mennék bele, mert nekem személy szerint azon kívül, hogy igen, volt olyan, hogy a válogatottból elmondták, most ne beszélj magyarul, most ne így, most ne úgy, és akkor nekem az úgy rosszul esett. De ha én összegezem az én karrieremet, és azt, hogy engem a román válogatott a szövetség mennyit segített az én karrierem során, akkor én nem tudok panaszkodni. Mert tényleg, amikor 2004-től teljes támogatást addig is, bármikor a szövetség már ifi válogatottként, tehát mindig segítettek. Most tényleg az, hogy én csapatkapitánya lehettem a román válogatottnak, nem tudom hogyan, de lehettem, az sem. Tehát engem választottak. Ez nem csak egy ember döntött el, hogy akkor én leszek. A 2005-ben a román szövetség nekem adta az év legjobb román játékos díjat. Adhatták volna Florina Paskalának, adhatták volna Krisztina Csukának, akárkinek, tehát tényleg nagyon jó játékosok voltak. De nekem adták. Tehát úgy érted, hogy én is, amióta eljöttem otthonról is, folyamatosan kapcsolatot tartanak velem. Bármi kérdésem van, hívom őket, felelnek, jeleznek, segítenek. Nagyon nehéz számomra, tehát én nagyon büszke vagyok arra, hogy Székely vagyok, és Szent György, és tényleg ezt most nem akarok túl sokat beszélni arról, hogy a kosárlabda iskola, amit most itt alapítottam, hogy a logója, tehát a logóját, ha megnézed, akkor teljesen a Székely föl, tehát teljesen Székely zászlós, és én ezt tényleg erre büszke vagyok, hát ezt nem akarom elfelejteni, viszont teljesen úgy akarom, ahogy van, az én szempontomból, én nem tudok más szempontjából ítélkezni, és nekem a román válogatott és a szövetség az sokat segített, tényleg, tehát ezt nem tudom meghazudtolni.
Vas Ildikóval, a 42 évesen visszavonult női válogatott kosárlabdázóval beszélgetünk. A zene után kupagyőzelemről és a Sepsi BC-ről is lesz szó, de egy kicsit belemélyedünk a sporttámogatásokba is. Maradjanak a Kispad társaságában. Folytatjuk a kispadot Vas Ildikóval, a 42 évesen visszavonult női válogatott kosárlabdázóval, kupagyőzelemről és a Sepsi BC-ről, valamint sporttámogatásokról lesz szó a következőkben. Vas Ildikó, térjük vissza arra a bizonyos idényre, amikor a Sepsi BC-vel Románia kupát nyertetek. Első évetek volt, ha jól emlékszem, az első ligában, akkor még A-osztálynak hívták, és hát már azzal meglepetést okoztatok, hogy bejutottatok a döntőbe. Nem igazán várt oda benneteket mindenki.
Hogy meglepődtek az emberek, hogy megnyertük a döntőt. Én őszintén én nem lepődtem meg, mert én nagyon biztos, tényleg az a elődöntő az Arad ellen, az nagyon-nagyon kemény mérkőzés volt, és az akár lehetett volna az is, hogy ők nyernek, és ők játszódják a döntőt, és ők a kupagyőztesek, de én nagyon-nagyon bíztam, és én nagyon mindent beleadtam, mert tudtam, hogy jó csapatunk van, csak a kérdés az, hogy mindenki bízzon ebbe, és mindenki akarja, és csak akkor fogunk tudni egy lépést előrelépni abban, hogy ez a csapat fennmaradjon, hogy legyen folytatás, legyen anyagi támogatás erre továbbiakban is. Ezt én akkor is így láttam, és most is így látom.
Az volt a periódus, amikor sportújságíróként rengetegszer rá kellett kérdezzek arra, hogy anyagilag hogy áll a Sepsi BC együttese. Az egy eléggé átmeneti periódus volt. Vagy éppen azért, mert az volt a kezdeti periódus a legjobbak között?
Az elején az nagyon nehéz volt is, és azt el kell mondjam, hogy az elején a saját pénzemet tettem be a klubba, és garantáltam mellette Móninak és Larisának, hogy megkapják a pénzüket, és fizetést fizettem nekik ki a saját pénzemből. Úgyhogy az első évet nem lehet azt mondani, hogy a klubnak volt pénze, viszont a város és a megye megígérték, hogy segíteni fognak, és miután megvolt az eredmény, akkor látták, hogy tényleg ez tényleg érdemes támogatni, és akkortól kezdődött el az, hogy tényleg pénzt rendszeresen is a pályázatunkat, amit pályázatot láttunk, akkor kezdődtek el tényleg ezek a nagyobb támogatásunk, de akkor azért tudtunk Európa kupába szerepelni, mert másképp nem lehetett volna. Tehát az összeg, amivel az első évben működött a klub, azzal a pénzzel nem tudtunk volna Európa kupába szerepelni.
Végül visszakaptad a pénzedet?
Hát, ez nagyon jó kérdés. Vannak pénzek, amiket nem kaptam vissza, és nagyon sokan, hát én amikor eljöttem Sepsi Szentgyörgyről, akkor mondhatom azt, hogy anyagi csőddel jöttem el, és nem úgy jöttem el, mint ahogy sokan tudják, nem rossz indulatból, hanem minden onnan hallották propaganda, nem tudom, hogy hogyan, hogy én esetleg nem tudom, milyen pénzekkel eljöttem volna, már sajnos nem így volt, hanem nagyon-nagyon sok minusztal, mert a pénzeket, a játékosoknak megígért pénzeket, cégeknek, stb. Ezeket ki kellett fizetni, ezek kölcsön, azok, akiktől kölcsön kértük, azok nagyon jól tudják, hogy ezeket utólag kellett az itteni fizetésből visszaadjuk, úgyhogy visszaadjam el Attilával, Veres Attilával, úgyhogy ez itt mondhatom azt, hogy igen, ez is egy kényes téma, de szerencsére megvan ez a tulajdonságom, hogy ami rosszat, azt úgy elfelejtje az ember, ami jó volt, és jó emlékek, azok megvannak. A barátok, ismerősök legalább tisztázódott, kik a jó barátok, kik a... Úgyhogy ilyen szempontból nagyon-nagyon-nagyon jó élettapasztalat volt. Sokszor elmondtam, hogy Spanyolországban Európa Kupa, Euróliga következett volna, miért ne 20 annyi évesen akár női NBA. Tehát ezek nekem mind olyan dolgok, ami azt mondom, hogy hát a kosárlabda karrierem, viszont élettapasztalat szempontjából a management, amit ugyanúgy szeretek, és így továbbra fogom ezt folytatni. Ilyen szempontból nagyon-nagyon-nagyon jó tapasztalat volt. A menedzser, management, amit ugyanúgy szeretek, és így továbbra fogom ezt folytatni. Ilyen szempontból nagyon-nagyon-nagyon jó tapasztalat volt.
Akkor elnöke voltál, igaz a Sepsi BC-nek?
Akkor elnök, tehát 2008-tól, igen, 2008-tól.
Hogyan tudtad azt a munkát egyeztetni a játékos pályafutással?
Az, hogy elnök voltam, az annyit jelentett, hogy persze átlátni a dolgokat. Az első pillanattól haza, amikor hazamentem, nem voltam elnök a klubnak vagy a csapatnak, mert akkor a Mikes Kálemi Liceum név alatt futott a csapat. A következő években, de akkor persze már több ember. Tehát itt ez egy csapat volt, tehát egy csapatmunka volt, és volt, meg voltak a menedzserek. Elég nagy részt vállaltam ebből az egészből, és a kérdésedre válaszolva, hát nem volt könnyű, nem volt könnyű, amikor a menedzselés is, és a játék, meg a gyűlések, meg nem volt mindig könnyű, de segítség mindig volt. De szükség volt a tapasztalatomra, és ezt főleg az első két évben nagyon nagy szükségem volt. Utána egyre kevesebb, de egyszerűen jobban tudtam volna a játékra figyelni, viszont akkor már nagyobb anyagi gondok voltak. Az anyagi problémák azok maga a rendszer, tehát maga a szponzorizálás és a sporttörvény, tehát hogy segíteni az állam, és hogy tudja segíteni a sportklubokat. Tehát, hogy most is van még, de változott, tehát változtattak törvényeken, hogy hogyan lehet. És ez amiért egy picit, tehát most jobban tud működni ez, mint akkor.
Már akkor is a sport az ország mostoha gyereke volt, és most sincs ez másképp, és ezt abból a szempontból is le tudom következtetni, hogy a mai napig sincs egy élhető szponzortörvény, ami akár a környező országokban létezik. Nem tudom, Luxemburgban hogy működik. Megengedette az önkormányzati támogatás? Milyen alapon működnek a szponzortörvények, a szponzorizációk, de hát akkor, amikor te itthon voltál, akkor gyakorlatilag mindenki a kiskapukat kereste a törvényekben.
Igen, tehát ez volt a gond, hogy mindenki a kiskapukat kereste, nem voltak megoldások, és most nagyon őszintén, tehát arról beszélve, hogy pénzek, hogy akkor eltűntek, vagy elvetik, hát amikor nem lehet hogyha egy sportoló elmegy, egy csapat elmegy kiszállásra, és a csapatnak vizet, kaját és a szállást kell biztosítani, és azt mondja a törvény, hogy hát nem, tehát csak vizet számolhatsz el, és ezt te elköltöd, de te nem számolhatod el azt és azt az összeget, mert azt a törvény nem engedi meg. Hát ha erre költöd, ha erre van szükség annak a sportolónak, akkor hogy nem lehet, és ezért visszatérve oda, hogy tényleg, hogy ezek a törvények, tehát ami nem segíti a sportot Romániában. Tehát itt Luxemburgban annyi a különbség, hogy itt megvannak a városoknak, hogy annak függvényében hány sportoló van, milyen szinten, hogy ők döntik el, hogy mivel és mennyivel támogatják a csapatukat. Tehát vannak városok, ahol több pénz, sokkal több pénz van, ahol kevesebb, de szerintem jobb szabályok vannak és jobb törvények.
Tehát ott is a jelenlegi csapatodnál a város az valamennyivel támogatja a klubot.
Igen.
Ha távozásod Sepsi Szent Györgyről, az végül is amiatt történt, mert elfogyott a pénz, és nem láttál folytatást?
Nem a pénz. Tehát, hogy megígértek pénzeket, és nem adták meg, és akkor mínuszba voltunk. Hát ez egyik az oka. De amikor éreztem, hogy nem ugyanaz a támogatás, és nem, akkor azt mondtam, hogy nem gond ez számomra. Már a játékos, ez így nekem egy picit tényleg őszintén mondva elégtét, hogy 42 éves koromig játszottam, és itt csapatokat segítettem, mert emlékszem, hogy otthon volt ilyen már, és remélem, hogy segítek más játékosokat ezzel, hogy kiírtam, hogy 42 éves koromig játszottam, hogy akkor nem fognak egy 33 éves játékost elítélni, vagy egy 37 éves, vagy egy 34 éves, hogy te már öreg vagy, és te nem játszodhatsz többet, és ezért le fogunk ütni a fizetésedből ennyi pénzt. Mert most már te úgysem fogsz elmenni más csapathoz, és te már úgysem ez, és te már úgysem az. Nem. Tehát én azt mondtam, hogy én éltemként tudom, hogy megálltom a helyemet, bárhova elmentem, akkor most is miért ne próbálnám meg. Nem mondom, hogy nem fájt a szívem, ott volt a B-ból 6-os kosárlabda iskola, a gyerekek, a lányok, akik felfejlődtek, akik tényleg ezüstérmesek voltak akkor is, és utána a bajnoki aranyérem, a szurkolók, az emberek, akik tényleg szerettek, és akik szerettek volna tovább látni, játszani. De ez van. Én úgy gondolom, hogy mindig megvan az, hogy mi miért történik, és én ezt teljesen pozitívan fogom fel, hogy ilyen helyre kerültem a Luxemburgba, ahol tényleg az emberek támogatnak, nagyon befogadtak tényleg az első pillanattól. Én azt gondoltam, hogy egy évet itt meglátom, hogy hogy lesz, és annak függvényel döntök, hazamegyek, vagy bárhova máshova, de tényleg azóta is itt vagyok, mert itt az emberek értékelnek.
Ez egy érdekes megfogalmazás volt a végén, hogy itt az emberek értékelnek.
Hát igen.
Megértettem. Hamarosan ismét visszatérünk Vasildikóval. A mai beszélgetésünk harmadik részében arra próbálunk majd választ találni, hogy ténylegesen hány válogatott mérkőzése van, majd az edzői hitvallásról és célokról is beszélgetünk.
My doctor to see what's the matter.
Kedves hallgatóink, most folytatjuk a kispadon a beszélgetést Vas Ildikóval, aki nem régiben 42 évesen akasztotta szögre a kosárlabda cipőjét. Vas Ildikó, több mint százszoros válogatott vagy jelen pillanatban is. Pontosan mennyi is ez a több mint százszoros? Hiszen a Román Kosárlabda Szövetség honlapján nem találtam pontos információt.
Hát ez a gond, hogy én is próbáltam követni, és amikor ezt a kis videót, vagy ezt a videót ilyen összevágott mérkőzésekkel elkészítettem, akkor az is volt az egyik célom, hogy akkor meglegyen pontosan a szám, vagy hogy próbáljuk megtudni, játékosok, csapattársaim jelezzenek, akinek más, tehát mérkőzésük van, mert nekem nincsen nagyon sok videó felvételem a mérkőzésekről, vagy mondjak egy számot, de nem tudok egy számot mondani, mert még otthon is vannak, és nem tudom pontosan, de nincs meg az összes, és amit a szövet is utána, tehát szövetség embereivel is beszélve, hogy ezek a turna, ez volt, de már nem most, mert ezelőtt már egy pár évvel beszéltem ezt levelük, és akkor erre jutottunk, de nincs leírva, nincs nyilván tartva. Szerintem, ha nyilván lenne tartva, akkor meg lenne jelenve valahol.
2009, és még maradunk a válogatottnál, Libanon, csapatkapitány, frankofon játékok, és a román női kosárlabda sport egyik legnagyobb sikere. Megnyertétek a frankofon játékokat.
Igen.
Hogyan emlékszel vissza erre a tornára?
Libanon tényleg egy nagyon érdekes hely. Valahol örvendek, hogy egy ilyen helyen voltunk, és a helyet is meg tudtuk látogatni és megnézni, de nem volt az a legjobb szervezés. Viszont jó emlék, mert meccseket nyertünk, azt hiszem egy mérkőzést vesztettünk el, de ez is olyan, hogy nincs, tehát nincsenek meg a mérkőzések videón, nekem nincsenek meg, de bíztam abban is, bízom abban, hogy még megtalálom őket. Aranyérmet nyerni, és utána azt mondja, hát nem volt olyan jó, az elég furcsa lenne, de jó csapattal voltunk, és tényleg csapatkapitány. Ez nekem mindig jó emlék. Annyit kell tudni, hogy frankofón játékok ott a szervezés lesz, amit vagy nem volt a legjobb, de nagyon sok ország volt. Tehát az érzés, mint egy kis olimpián, egy miniatűr olimpián, vagy a fele az olimpiának. Tehát ugye azt az érzést adja, hogy akkor egy ilyen rendezvényen részt veszel a csapattal, a válogatottal, és ott megnyered azt, az hogy tényleg azért volt az egy nagyon egyik legnagyobb élmény.
Hadd áruljam el, hogy nem veszítettetek egyetlen mérkőzés sem a frankofon játékokon.
Nem? Nem. Azt tudom, hogy nagyon jó játszottunk, és nyertünk, de nem tudtam, hogy a csoportban esetleg, hogy vesztettünk-e, de ezek szerint. Na hát akkor rá tudod képzelni minden mérkőzést megnyerni, az aranyére már hazajönni, azokkal az élményekkel. Nagyon jó volt.
Itthon hogy fogadtak benneteket akkor?
Emlékszem, hogy eléggé, tehát megérkeztünk is a reptéren kamerát, a tévé. Emlékszem, hogy tényleg most nem az anyagja nem annyira fontos, de a prémiumok is elég jó prémiumot kaptunk érte, úgyhogy szerintem nagyon jó. Fontos pillanat, főleg a kosárlabda a szövetségnek ez az eredmény. Tehát ez nagy dolog volt.
Ez tartott pályafutásod csúcsának a válogatottban?
A válogatottban igen, tehát ez tényleg ez a legnagyobb eredmény csapat szempontjából. A 2005-ös Európa bajnokságon az első 10 pont dobó között voltam, de az úgy egyéni, tehát úgy az személyes, az nem, úgy örvendek neki, és tényleg nagy dolog, de valahogy az nem annyira fontos, mint az, hogy tényleg nyerni, és ez bántotta az Európa-bajnokságon, hogy jó, hogy első 10 dobóba voltam, de hogy miért nem tettünk meg még többet, egy kicsivel többet csak, hogy előbbi helyezésen végezzünk.
Mi a célkitűzése Vas Ildikó edzőnőnek?
Minél több fiatal játékost segíteni, hogy elérje az álmát, tehát ez biztos, tehát az ifikkel foglalkozni. Mellette ugye már megtapasztaltam a felnőtt csapatokat, a fiú csapatokat edztem 2 évig itt Luxemburgban, és őket is edztem, és első ligás csapatot, és úgy érzem, hogy ezt is szeretem, tehát ez is kihívás számomra, hogy első ligás csapattal eredményt elérni, tehát nagyobb, magasabb szinten. Most egyelőre arra próbálok koncentrálni, hogy ez a kosárlabda iskolát felépíteni, kialakítani, és utána szerintem ki fog alakulni, hogy milyen irányba, vagy azzal a csapattal felnevelt gyerekekkel majd első ligába, vagy visszaállok egy év múlva, két év múlva ismét első ligás csapatot edzeni. Ezt tényleg úgy érzem, hogy egy picit a jövő titka. De mindenképp edzősködni szeretnék, és irányítani ezt az iskolát.
Végleg letettél a kosárlabdáról játékosként?
Igen, nem fogok játszani ilyen amatőr, mondjuk játszhatnék itt B csapatba, vagy a második ligába is még, de nem, vagy közben, de nem akarok. Tehát ilyen barátságos turnékon, amiket országok között szerveznek, azokon még nyáron ilyen turnék szoktak lenni, azokon még részt fogok venni. És hobbiból edzeni, kosarazni, ez biztos, de annyi más sport van, amit mindig félretettem a kosárlabdázás miatt, és nagyon szeretek, tehát nagyon szeretek teniszezni, biciklizni, görkocsiázni, szaladni, tehát tényleg olyasmiket, amit most akkor tudok arra fordítani egy kis időt.
Vagy amit kosárlabdázóként nem is volt szabad megtenni. Itt gondolok pontosan. Esetleg egy veszélyes sportágra.
Így van, sízés, az például benne volt a szerződésemben mindig, hogy sízés, ez nem szabad.
Vas Ildikó edzőnek ki a példaképe? Ki az, akitől a legtöbb szakmát próbált ellopni pályafutása során, amikor már tudatosan készült az edzősködésre?
Olyan kérdés. Hát, sok edzőtől tanultam. Nagyon sok edzőm volt, és nagyon sok edzőtől tudtam tanulni. És mindenkitől egy kis... Így nem tudok egy edzőt felhozni, viszont meg tudnék említeni edzőket, a spanyolországi edző, aki nagyon, nagyon sokat és nagyon-nagyon arra figyelt, a védekezésre. Akkor volt olyan edző, aki tényleg inkább a taktikai Litvániában nagyon-nagyon erre koncentráltak. Tehát szerencsére volt esélyem különböző dolgokat megtanulni edzőktől. Nem tudok egyet. De ha például az NBA-t nézzük, és onnan, nekem mindig Phil Jackson az egy példakép, és úgy egy példaedző volt.
Nézed most a Jordan-es filmet?
Igen, nézem, és úgy egy kicsit úgy beigazolódott, hogy miért mindig ő volt az, akire úgy mindig felnéztem, vagy azt mondtam, hogy igen, ez tetszik, vagy igen, ezt ismét jól reagál, vagy igen, ez így el tudom képzelni, hogy én is így reagáltam, vagy én is ebben a helyzetben így reagáltam volna. Tehát ez.
Hallottuk már a játékosként megfogalmazott vágyaidat, a Women NBA, akár olimpia. Edzőként mi a vágyad? A célokat hallottuk.
Azt mondják, hogy aki a játékos karrierivel eljutott egy szintre, az nem biztos, hogy akkor jó edző, vagy az nem költetlenül jó edző is, és így, és ezért van egy motiváció, egy ilyen motiváció bennem, de nem tudom, hogy ez majd a személyes életemmel, már arra is azért szeretnék időt szánni, hogy profi edzőként ugyancsak arra kellene nyitott legyek, hogy akkor megyek az egyik helyről a másikra, vagy országból a másikba, úgyhogy ezért nem tudom, de álmodni ugye mindig lehet, tehát akkor azt arról álmodnék, hogy sokkal jobb edző legyek, mint játékos, és akkor már nem lenne ez a kijelentés, hogy hát ha valaki jó játékos, akkor nem lehet jó edző is, mert akkor nem lehetne összehasonlítani se.
Ne talántán esetleg a titkos vágyak között szerepelne az is, hogy valaha egyszer majd a Sepsiszentgyörgyi női felnőtt csapatot irányítsad?
Na, igen, akár az is. Tehát ez... Igen, tehát ez is...
Annyira erősek még a kötődések.
Jaj, nagyon. Tehát én nekem ez biztos, hogy nekem nem hiszem, hogy mindig a szülőváros, hogy 2 évesen születtem, de Szentgyörgyön nőttem fel, úgyhogy ez biztos. Nagyon sok barát, nagyon sok jó ismerős szüleim, tehát Ez biztos. Testvéreim.
Hát most már szépen lassan a beszélgetés vége fele kerültünk, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy ezeket a gondolatokat megosztottad a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóival, és én személyesen is köszönöm, hiszen megismerhettük Vasildikót, a játékost, megismerhettük Vasildikót, az edzőt, és megismerhettük a Vaslédit, ha fogalmazhatok így. Ha most adnék egy labdát a kezedbe, hány 3 pontos menne be a 10-ből?
Remélem, hogy a 6 az nem lenne gond, de bízom, hogy 8-at be tudnék még dobni.
Mikor játszottál utoljára? Mikor fogtál labdát a kezedbe?
Hát ahogy lejárt, ahogy beébe ez a kiárási tilalom megindult. Tehát nekünk szerdán edzésünk volt, és szombaton kellett volna játszódjuk a kupadöntőt itt Luxemburgban, és csütörtöktől már az edző, hát jól lefújták ezt már kedden a kupadöntőt, és csütörtökön az edző lefújta az edzés, azt mondta, hogy nem, ma ne jön senki, mert egy páron köhögtek, meg voltak ülve, és azt mondta, hogy ma nem edzünk, és akkor azután már nem volt edzés, tehát egy szerdai edzéssel lejárt a szezon.
A kupadöntőn még kellett volna játszál?
Kupadöntőt kellett volna játszódjunk, és a bajnoki, tehát én reméltem, hogy ebbe az évben duplát fogunk összehozni, de így nem lett semmi belőle. Mondjuk nem akkor fogtam utoljára labdát kezdembe, ma azóta még elmentünk játszani, meg dobni, itt nem volt ilyen teljes kiárási tilalom, úgyhogy itt ki lehet menni dobálni, de akkor volt az utolsó edzésem, tehát az a szerdai.
Szép lett volna lezárni a karriert egy duplával. Egy kupa és bajnoki igen, győzelemmel.
Igen. Hát ez volt a célom, teljesen ez volt a célom, és úgy éreztem, és úgy érzem, hogy nagy-nagy esély lett volna erre, de ha így történt, akkor ezt én így kell elfogadjam, és így fogadom el, és nem tragikusan, hanem úgy, hogy annyi szép pillanat volt a karrierem során, hogy ez tényleg csak egy az egyik az unoka testvérem mondja pontosan, és pont Vásárhelyről azt mondta, hogy ez csak a cseresznye lett volna a hab tetejére, úgyhogy ne aggódj, mert az élet megy tovább. És a torta tetejére úgy így végül, és a cseresznye a torta tetejére.
Mi pedig pontot teszünk itt a beszélgetés végére. Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, a Kispad elmúlt 2 adásában Vasildikóval beszélgettünk, aki 42 évesen úgy döntött, hogy abbahagyja aktív sportolói pályafutását, és inkább átnyergel az edzői székbe. Korábban már nem egyszer megtapasztalhatta, milyen odaát, hiszen jó sok éven keresztül játékos edzőként is tevékenykedett. A pályafutásáról, a kezdetekről, a Sepsiszentgyörgyön eltöltött évekről, a válogatott találkozásról, az edzői és a játékosi hitvallásáról, valamint arról is beszélgettünk, hogyan képzeli el a jövőjét, lesz-e még sok utazás az életében, hiszen összesen 7 országban játszott. Hogy nem adatott meg neki, hogy a női NBA-ben vagy az olimpián szerepeljen, ez némileg hagyott űrt a pályafutásában, de hamar túltette magát rajta, most az edzői pályára koncentrál. Azt kívánjuk, érje el célkitűzéseit és álmait a Kispadon. A beszélgetésünket újra hallgathatják a Marosvásárhelyi Rádió honlapján. Ennek címe www.marosvásárhelyirádió.ro, a műsoroknál a Kispadot keressék. A Marosvásárhelyi Rádió Kispad című sportműsorával Kádár Zoltánt hallották. Viszont hallásra!